Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatási igazgató helyettese az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérik. Most jutunk el az eredményekhez. Hogy szerepeltek a pártok?
Előttem vannak a pontos adatok, ugye 99,9%-os feldolgozottság mellett majdnem 76%-os a részvétel, a legnagyobb frakciója a spanyol szocialista munkáspártnak, szocialista pártnak lesz, és ezzel is gyakorlatilag csak a parlament helyeinek a 25%-át sikerült megszereznie. Itt nagyon érdekes, hogyha visszatekintünk az elmúlt 30 év demokratikus választásaira, akkor legtöbbször egy pártnak volt abszolút többsége, vagy pedig 10-15 szavazattal maradt el a többségtől,
az amit egy kis,
az, igen, az összeszedhető, az gyakorlatilag egy vagy kettő kisebbségi párt külsős támogatásával gyakorlatilag tudtak kormányozni. Volt ilyen egyébként a még néppárti támogatással is, tehát a néppárt katalán támogatással is tudott így kormányozni még a 90-es években Aznár idején. Úgyhogy visszatérve az eredményekre, ugye a szocialistáknak lesz a legnagyobb frakció, 123, utána a spanyol néppártnak nagyon komoly szavazatvesztességgel, tehát gyakorlatilag a felére, körülbelül a felére esett vissza ráadott szavazatoknak a száma és az aránya is, 66 fős frakciót tudnak alakítani, nyakukon mögöttük az állampolgárok vagy a polgárok 57 fővel, ezek után a radikális baloldal, a Podemos 42-vel, ugye ez a görög kormányzó párt, a Szirizának a testvérpártja, tehát egy pár családhoz tartoznak az Európai Parlamenten belül, ezek után jön a radikális jobboldal, a Vox, majd ezt követően a katalán köztársasági baloldal, az ERC, ugye ez egy katalán szeparatista párt, akit követ egy másik katalán szeparatista párt, ezek után egy a baszk nemzeti párt, egy másik baszk szeparatista párt, és végül több helyi, kisebb Navarra, Kanári-szigetek, Cantabria és valenciai listákról bekerülő egy-két képviselő van, tehát igen alaprózott összességében a parlamentet ilyen eredményt sikerült felmutatni.
Hogy lehet ebből összematematikázni egy kormányzó képes stabil többséget?
Igen, hát a stabil többséget egyféleképpen lehetne, hogyha a szocialista párt összeáll a polgárokkal. Akkor kettőjüknek együtt egy stabil 181 néhány fős kormány koalíciója lehetne, 175 az a minimum, az az 50%, tehát 176-tól már abszolút többsége van a bármely koalíciónak. Gyakorlatilag ezt ők ketten tudnák elérni. Ennek matematikai esélye gyakorlatilag nulla, tehát hogy bár össze lehet adni a két frakciót, de nem fog tudni a két pártvezetés megállapodni. Nagyon megromlott a viszony az elmúlt három évben Pedro Sánchez és Albert Rivera között, ők a két pártnak a vezetője. Albert Rivera egy katalán származású fiatalember, aki abszolút egységpárti, spanyol egységpárti, és nagyon érzelmi politizálást folytat azzal kapcsolatban, hogy a szeparatistáknak semmilyen formában nem lehet semmilyen kompromisszumra, akár még csak a látszatát sem engedni, hogy támogatják az elszakadást.
Tárgyalni se lehet.
Tárgyalni se lehet velük, nagyon komoly álláspontot képviselnek, és a szocialisták pedig ehhez képest, hát legalább szóba állnak velük, ami azt gondolom, hogy egy demokratikus jogállamban az, hogy a patkó két félén álló társaság szóval egymással, ez az elvárható kategória. Nem kell, hogy megegyezzenek, de legalább hallgassák meg egymást. Pedro Sánchez erre hajlandó volt, Mariano Rajoy nem volt egyébként hajlandó erre, tehát nem ült le a katalánokkal tárgyalni gyakorlatilag éveken keresztül. Pedro Sánchez leült, és meghallgatta őket, és elmondta, hogy nem ért velük egyet. De már önmagában ez, hogy leült velük, és már egyáltalán beszélgetett arról, hogy mit lehetne tenni az ügyben, már ez túl sok volt Albert Rivera-nak, és azért azt mondta, hogy az ő szavazataival biztos, hogy nem fogja hatalomra segíteni Pedro Sánchez-t, úgyhogy gyakorlatilag ezzel kizárta a koalíciónak az esélyét, ez pedig matematikailag ugye ezt nincs esély arra, hogy összeálljanak. A spanyol szocialistákhoz ideológiailag legközelebb álló párt, ugye ez a Podemos, tehát baloldal, tehát a szocialista pártól balra álló társaság. Az ő szavazataikkal Hát közel kerül a többséghez, de nem éri el. Tehát olyan 167 fő körül lenne, hogyha a Szocialista Munkáspárt, a hozzá ideológiailag nagyon közel álló Podemos és még egy kantábriai, meg egy valenciai párt, akik szintén baloldali jelöltek, csak éppen két regionális listára jutottak be, de ideológiailag egy platformon állnak. Ha az ő szavazataikat összeadjuk, akkor a 167, tehát a 176-tól még 9 helyre vannak. És az a baj, hogy ez a 9-et, ezt nagyon nehéz összeszedni anélkül, hogy ne a katalán szeparatistáktól jöjjön.
De hát velük egyszer Pedro Sánchez már nexusban volt.
Hát nexusban volt, és nem túl jóban, hiszen végül is miattuk bukott meg a legutolsó kormánya. Ugye az a nagy különbség, hogy Pedro Sánchez egy nagyon komoly parlamenti választási győzelmen van túl, tehát hogy gyakorlatilag, ha nem is megduplázta, de nagyon szépen növelte a parlamenti frakciónak a számát, fel tud mutatni egy demokratikus felhatalmazást arra, hogy ő az országot irányítsa.
Választáson nyerte a tisztséget.
Igen,
ez
van.
Egy más testtartás, nem?
Így van, így van. Tehát ez egy nagyon komoly különbség az előző ugye bizalmatlanság indítványon elnyert miniszterelnöki pozíciójához képest, politikai megközelítésből. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy a katalánok át fogják azt gondolni, hogy érdeküke az, hogy egy újabb előrehozott választáson esetleg megerősödjön a szélső jobb.
Ami nekik rossz.
Ami nekik nagyon rossz. Vagy azt mondják, hogy jó, akkor most valameddig, nem vagyok benne biztos, hogy ez 4 évig ki fog tartani, de valameddig inkább csöndben hagyják, hogy Sánchez kormányozzon. Ez nem jelenti azt, hogy beállnak mögé, nem jelenti azt, hogy a szavazataikkal rendszeresen támogatni fogják őt, de legalább nem akadályozzák a kormány működését. Ezt azért mondom így, mert a kormányfő választás az egy igen speciális procedúra a spanyol parlamentben. Az első forduló abszolút többséget igényel, tehát 176, legalább 176 igen szavazattal kell, hogy rendelkezzen egy miniszterelnök. Azonban a második fordulóban már egyszerű többség van, ami azt jelenti, hogy a jelenlévő érvényes leadott szavazatok 50% plusz 1 szavazatával már lehet valaki miniszterelnök, tehát a katalánok mondhatják azt, hogy ők tartózkodnak, vagy nem mennek el szavazni, és ebből kifolyólag már a Pedro Sánchezre leadott szavazatok száma nagyobb lesz, mint az ellene leadott szavazatok száma, ami valószínűleg a három jobboldali platformból fog jönni, és ebből kifolyólag a második fordulóban meg lehet őt már választani miniszterelnöknek. Viszont ugye megint felmerül a kérdés, hogy hogy lesz így költségvetés, hogy lesz így olyan gazdasági reformokat, vagy társadalmi reformokat segítő törvénye Spanyolországnak, amivel egy kicsit versenyképesebb lehet, amivel egy kicsit rugalmasabb lehet a munkáról, stb. Amit ugye az elmúlt 10 hónapban nem nagyon sikerült meghozni.
Mikor mondanak valamit a szeparatista pártok arról a kérdésről, hogy milyen politikát fognak folytatni? Május 26-án európai parlamenti így választások
és
vannak.
Helyhatósági. És helyhatósági. A katalán szeparatistáknak nagyon-nagyon erős, Katalóniában ugye, a helyi gyökerük. Tehát ők nagyon komoly, tehát ha csak megnézzük azt, hogy Puigdemont, aki ugye a Brüsszelbe lévő volt katalán miniszterelnök, ő korábban az egyik legnagyobb katalán város Gironának volt a polgármestere. Tehát, hogy az ottani politikai elit jelentős része az önkormányzati szférából érkezik, és önkormányzati polgármesteri helyeken vannak, ami azt jelenti, hogy az ő nekik elengedhetetlenül fontos, hogy ezeken a területeken megmutassák, hogy a többi katalán párthoz képest ők erősek. Ugye itt nem beszéltünk arról, hogy Katalónián belül milyen hatalom változások, szavazatváltozások voltak, de ez nagyon fontos, hogy a legutolsó katalán tartományi választásokon nem az ERC nyert, hanem a Puigdemont vezette pártcsoport. Most viszont 2-szer annyi szavazatot kapott az ERC, mint az előző katalán elnök által vezetett csoportosulás, tehát jelentős részben az emberek más irányba kezdtek el szavazni, egy másik típusú katalán szeparatizmus felé. Most, hogy ez pontosan mit jelent, azt nem nagyon van időnk belemenni, de talán nem is baj, ezzel most nem mutatjuk a hallgatókat. De a lényeg az, hogy ott is történt egy politikai átrendeződés ebben a tartományban, ami fontos, fontos lesz, ugyanis az ERC-nek nem annyira kemény szeparatista politikája van, tehát ők ebből egy lépést, ha hátralépnek, és azt mondják, hogy igen, ők alapvetően függetlenségpártiak, de mondjuk lemondanak arról, hogy ezt ők egyoldalúan érjék le. tehát hogy a Katalóniában egy oldalon kiáltsák-e függetlenséget, hanem hosszú távú, tárgyalásos úton történő célként határozzák meg, így már többé-kevésbé szalonképesek lehetnek a szocialisták számára egy külső támogatás reményében.
De van még értelme lemondani az egyoldalú függetlenség kikiáltástól, amikor azért börtönbüntetés jár? Nem teljesen természetes, hogy az ember erről lemond, ha csak nem akar eleve börtönbe jutni?
Hát, ha belegondolunk, hogy a baszk szeparatisták, mondjuk az ETA, az hány évtizeden keresztül harcolt baszk függetlenségért, miközben pontosan tudták, hogy nem fogják elérni. Az északír csapatok, az IRA, amiből most megint összeállt az új IRA, tehát, hogy az emberek egy jelentős részben, amikor elveszti a bizodalmát bizonyos ideológiákban, akkor igen komoly radikális irányba tud fordulni. És azt gondolom, hogy a katalánoknál ezt megelőzendő, ha a politikai elit egy picit hátrább lép, abba azért van ráció.
Mi történik, hogyha májusban a helyhatósági, meg az európai parlamenti választások után a szeparatista pártok úgy döntenek, hogy megtámogatják Pedro Sánchez kormányát, és mi történik, hogyha nem támogatják meg?
Igen.
Amit nem tudunk, mert nem tudjuk, hogy milyen lesz a választás eredmény.
Alapvetően már valamilyen szándékot jelezni fog, hogy május 23-áig fel kell állni az új parlamentnek, és az új parlament felállásakor már megválasztanak bizonyos tisztségviselőket. Tehát látni fogjuk, hogy kinek sikerül többséget szereznie ahhoz, hogy a parlament elnöke és alelnöke legyen. Ugye ez már mutatni fog bizonyos politikai balanszokat a pártok között, és itt már azért felsejlhet annak a jele, hogy esetleg a katalánok csöndben hagyják-e Pedro Sánchez-t kormányozni, vagy beállnak ellene, és csak azért is destruktív pozíciót fognak fölvenni, és nem fogják engedni kormányra jutni Pedro Sánchez-t. Itt még ugye mindig vannak alternatívák, mindig azt lehet mondani, hogy jó, akkor a polgárokkal megpróbálnak kiegyezni valahogy, mert azt fogják nekik mondani, hogy két lehetőséged van, vagy te fogsz minket támogatni mondjuk kívülről, vagy összeállunk a katalánokkal, és engedményeket adunk a katalánoknak. Tehát azért itt a politikai játszmák most fognak elkezdődni. Biztos vagyok benne, hogy a háttérben már eddig is voltak puhatolózások a egyes társaságok között. Ugye vannak arról hírek, hogy a katalán ERC párt valamilyen szinten hajlandó lenne együttműködni Pedro Sánchezzel, ezért cserébe persze simán lehet, hogy olyan dolgokat fog kérni, hogy mondjuk az előzetes letartóztatását mondjuk házi őrizetre enyhítsék mondjuk a legfőbb ügyészség a katalán szeparatisták kapcsán. Ez már egy olyan dolog lehet, ami még nem beleszólás a bírósági döntésbe, de mondjuk a börtönből már kiengednék a szeparatista vezetőket. De ha még csak házi őrizetig is. Tehát hogy azt gondolom, hogy vannak olyan lehetőségek még a rendszerben, amiből esetleg a katalán szavazatokat meg lehetne szerezni, viszont ez erősíteni fogja a jobb oldalt és a jobb oldalnak és a radikális részét.
A helyhatósági választásokon létrejövő tisztségek azok a központi kormányzatnak mennyire képezik ellensúlyát Spanyolországban?
Ugye az autonóm tartományok egy része autonómabb, mint a többi. Tehát Andalúzia, Galícia, Baszkföld és Katalóniában ugye nagyobb önrendelkezéssel vannak a tartományok, mint a többi tartományban. Úgyhogy ezeknek az eredményei azok, amelyek fontosabbak alapvetően. Ugye jelenleg Katalóniában nem lesz tartományi választás, ott nemrég volt, tehát pont azért, mert ők különleges státusszal rendelkeznek, náluk ez nem lesz szempont. Azt gondolom, hogy kormányalakításra a május 26-áig nem lehet számítani, még arra sem lehet számítani, hogy egyáltalán bejelentsenek valamilyen komolyabb megállapodást, pont amiatt, mert mindenki attól fél, hogyha visszakozik azokból a pozíciókból, amiket felvett most, akkor azért 26-án a választásokon a választópolgárok megbüntetik őket.
De azok sem akarnak a pozícióikon változtatni, akik a vártnál rosszabb eredményt értek el? Vagy hát nekik függ, nem hogyan számítanak, mert nincsenek kormány közelben, mondjuk a néppárt.
A néppártnál ugye a probléma az lehet, hogyha elveszte nagyon komoly helyhatósági és tartományi helyeket, akkor nagyon sok politikusának a megélhetése a befolyásuk mind-mind-mind csökkenni fog, illetve a párt finanszírozása is bizonyos szempontból csökkenni fog, ugyanis ott is úgy működik, hogy a párt tagok, illetve a különböző állami pozíciókat betörtő párttagok, azok valamilyen felajánlással hozzájárulnak a pártjuk működéséhez.
Uh-huh. És hogyha ezek az egzisztenciák elmennek, nincs olyan forrás, amiből a párt működéséhez hozzá lehet járulni.
Így van, így
ennyire
van.
Pénzről szól a spanyol politika is?
Nem csak a spanyol politika szól erről, azért társuk be, tehát nagyon sok politika a pénzről szól, meg az egzisztenciális megélhetéséről bizonyos embereknek. Itt most jó néhány párt azért küzd, hogy egyáltalán talpon maradjon és a víz fölött tudja tartani a fejét.
Elvek, távolabbi célok, az európai jövő kérdései ezek a kampányban egyáltalán fölmerültek?
Fel, bizonyos szinten, de nem ezek voltak a legfontosabbak. A európai szempontból a legérdekesebb pozíciót ugye a polgárok a tömörülés tartja be, ugyanis ő a francia elnöknek, ugye Macronnak gyakorlatilag a testvérpártjának lehet mondani, tehát ők annak a francia En Marche nevezetű tömörülésnek a spanyol megfelelője.
Oda is készülnek.
Oda is készülnek becsatlakozni, így van a 26-ai választásokon. Tehát ilyen szempontból az, hogy ők jól szerepelnek, ugye ez a Macron féle a föderalista megközelítést fogja erősíteni, és hát ugye a szocialista párt pedig szintén ugyanaz az Európai Szocialista Pártnak a tagja, ami szintén inkább a föderális irányba próbálja meg megerősíteni az Európai Uniót. Míg ezzel szemben ugye a Vox nagyjából a Salvinivel van hasonló platformon. Nem sikerült most még megegyezniük, ugye a legutolsó Salvini által pár hete Milánóba összehívott egyeztetésen. A Vox nem döntött úgy, hogy Salvini mellé fog beszállni ugye az euroszkeptikus frakcióba, de nem tartják kizártnak. Megvárják ők is a május 26-ai választások eredményét. És ugye a spanyol néppárt pedig a Fidesznek a néppárton belül, az európai néppárton belül egyike igen komoly szövetségese, és támogatója volt, azért azt hozzátenem, hogy Mariano Rajoy mindig támogatta például a Fidesznek a néppárti tagságát. Na most Mariano Rajoy már nincs, a spanyol néppárt szavazatai gyakorlatilag a felére estek vissza, ami majd az európai parlamenti választásokon is ki fog derülni, ergo a spanyol néppártnak a szava, mondjuk esetleg a Fidesszel kapcsolatos kérdésekben csökkenni fog, hiszen rossz szavazati eredményeket fognak elérni. Úgyhogy ilyen szempontból ennek például a magyar belpolitikára, vagy a magyar külpolitikára, Európa politikára ugyanúgy hatással lesz.
Egyenes az összefüggés egy általános országgyűlési választás, meg az azt szorosan követő európai parlamenti választás szavazatai között Spanyolországban?
Hát ezt nem tudom.
Nem tudjuk?
Ezt még nem tudom, őszintén szólva. Ilyen közel egymáshoz európai választás és országgyűlési választás Spanyolországban még nem volt.
Tehát magyarán nem tudjuk, hogy az európai parlamenti választáson mi lesz.
Nem. Nekem vannak tippjeim, tehát én azt gondolom, hogy minden választások után, amikor megkérdezik az embereket, hogy maga kire szavazott,
a győztesre
szavaz, ugye nagyon sokáig is azt állítja, és azt gondolom, hogy ez pszichológiailag kihathat arra, hogy a május 26-ai választásokon tényleg többen szavazzanak majd a szocialistákra, látván azt, hogy ők hatalomra fognak kerülni, és hogy látván azt, hogy akkor erősítsük az általunk megválasztott miniszterelnöknek a pozícióját. Bár ugye ez megint csak attól fog függni, hogy mennyire lesznek fáradtak a spanyol szavazók, és tényleg nagy számban elmennek-e szavazni a helyhatósági és európai parlamenti választásokra, mert azért ezen múlni fog például, hogy a Voxnak a szavazóbázisa, aki aktív és stabil, azok, és annak tűnik jelenleg, ha azok felülreprezentáltak lesznek mondjuk egy alacsonyabb részvétel mellett, akkor lehet, hogy a Voxnak egy igen szép népes spanyol frakciója lesz.
Az az elmélet, hogy a hagyományos politikai tömbök a válság óta rettenetesen erodálódnak egész Európában, ez Spanyolország példáján is látszik? Vagy ott kevésbé látszik?
Alapvetően látszik. Ami egy új fejlemény, az a radikális jobb oldal. Tehát ugye ez eddig nem volt. Tehát, hogyha egy évvel ezelőtt valaki megnézte a spanyol politikai térképet, a Voxnak 1%-os támogatottsága volt. Ugye ez most országos szinten 10. Nincs kizárva, hogy ez, mint ahogy említettem, május 26-án egy kicsit följebb is fog menni. Nem csak és kizárólag a válságnak köszönhető ez azért, de azért részben igen. És itt a válságon kívül itt főleg a néppárt korrupciós botrányára vonatkozik, illetve a válság miatt azért, mert a szocialista pártnak az eróziója az pont a válság alatt kezdődött meg. Tehát a 2008-as válság olyan komolyan éreztette a hatását Spanyolországban, és éppen mindezt egy szocialista kormányzat alatt, hogy kialakult a szocialistáktól balra egy a társadalmi igazságosságot sokkal hangosabban követelő társaság, ez a Podemos. Úgyhogy ilyen szempontból a válság a baloldali megosztottsághoz járult hozzá, míg a korrupciós botrányok, a néppárt korrupciós botrányai pedig a jobboldali megosztottsághoz járultak hozzá, mert akik csalódottak a néppártban, azok elkezdtek a polgárokra szavazni, illetve a néppártnak a jobb szárnya, aki csalódott a kicsit cukibra hangvételt tekerő néppártban, azok pedig elkezdtek a radikális jobboldalra szavazni.
Látszik-e, hogy kiben mennyi tartalék van még az európai parlamenti és a helyhatósági választásokig egyáltalán? Ha látszik, akkor persze az a kérdés, hogy miből lehet ezt megnézni.
Igen. Én azt gondolom, hogy egy 75%-os részvétel mellett, ami most ugye az országos választásokon volt, senkiben is több tartalék.
Mindenki hozta, amit tudott.
Én azt gondolom, hogy ennél több szavazatot, tehát ennél nagyobb mértékben megmozgatni az embereket nem lehet Spanyolországban. Azt gondolom, hogy a 26-án jelentősen csökkenni fog a részvételi arány, és ez a jelentős csökkenés, ez több irányban is elmozdíthatja az arányokat. Nem csak európai ügyekről fog szólni a kampány, hanem azt gondolom, hogy inkább helyi ügyekről fog szólni, és inkább az önkormányzati választások miatt fognak az emberek elmenni szavazni, csak mellé még lesz egy lap, ahol az EP listára is szavazhatnak. Én azt gondolom, hogy a Vox meg fog erősödni, a 26-ai, május 26-ai alkalommal, és azt gondolom, hogy a szocialisták is egy kicsit jobb eredményt fognak elérni, mint a mostanival, a többi pedig egy nagy kérdőjel.
A spanyol gazdaság, amiről a válság idején rettenetesen rossz híreket kaptunk, az mostanra milyen állapotban van úgy, hogy volt egy csomó kormányzati probléma benne?
Igen. Mariano Rajoynak ugye az 5 éves kormányzása az egy igen komoly megszorító csomaggal indult. Nagyon komolyan visszavágta a költségvetését, az országnak a költségvetési hiányát, úgy értem, a munkanélküli segélyeket csökkentették, a szociális ellátórendszer csökkentették, az oktatásra fordított pénzeket csökkentették, tehát egy tipikus IMF-es megszorító csomagot vezettek be a spanyoloknál, ami arra jó volt, hogy az állami költekezést, ami egyébként volt honnan csökkenteni, csökkentette is, hogy egy kicsit kevesebbet költekeznek. Azzal, hogy nem emelték a minimálbért már nagyon régóta, a régióhoz képest egy aránylag versenyképesebb árszinten tudnak dolgozni a spanyolok. Ez segítette a munkanélküliség csökkentését, illetve a versenyképességet is javította, és azért némi gazdasági növekedést tudtak felmutatni már egyből a megszorítási intézkedéseket követő évben. A gazdasági növekedés egyébként az elmúlt mondjuk körülbelül 5 évben elég jól áll, tehát folyamatosan 2-3%-kal nő a spanyol gazdaság, ezzel kenterbe veri például az olaszokat. Az egyfőre jutó GDP tekintetében ugye a visszaesést, a nagyon komoly visszaesést követően a spanyolok körülbelül beérték azt a szintet, ami a válság előtt volt, és a munkanélküliség is már jelentősen csökkent a legutolsó adatokat tekintve, mondjuk a 2010-es arányokhoz képest, amikor ugye voltak olyan adatok, hogy az országnak, az egész országot tekintve 25%-os volt a munkanélküliség, míg a fiatalok körében ez 45-50%-ot is elért. Ez már jelentősen javult, tehát 16-17% körül van az országos munkanélküliség, és a fiatalok munkanélkülisége pedig 30% alatt van. Ez még mindig rettenetesen magas, meg mindig van hova fejlődni, és azt gondolom, hogy a következő kormánynak ez lesz a legnagyobb kihívás, hogy munkahelyeket tudjon teremteni, úgy, hogy közben meg tudja őrizni az ország versenyképességét, vagy lehetőleg javítani is tud rajta.
Pedro Sánchez, régi új kormányfő, mondott ezzel kapcsolatban már valamit? Mi a terve?
Nem részletezték a programot alapvetően. A társadalmi igazságosság és a munkavállalás elősegítése ezek a program részei, de konkrétan hogyan tervezik ezt? Vannak bizonyos új programjaik, többek között az újraiparosítás, amit ugye Magyarország is az elmúlt 10 évben megpróbált többé-kevésbé megvalósítani. Ez náluk is szerepel a program között, tehát hogy az ipari rétegnek a fejlesztés és az iparban munkáról létrehozása.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatási igazgató helyettese volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A főszerkesztő Módos Márton, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm én is.